ismeretlen zsoltárok. Főtisztelendő dr. Horváth Endre atya műsora.
Dicsértessék Jézus Krisztus! Kedves Mária Rádió hallgatók, az ismeretlen zsoltárok előadás sorozat egyik újabb előadását hallják. Horváth Endre vagyok, és ezzel az előadással is a zsoltárainkat szeretném kicsit közelebb hozni a kedves Mária Rádió hallgatók szívéhez. Pünkösdre készülünk, pünköst közeledik, és ez annak az ünnepnek a emléke, amikor Jézus nekünk adja az ő szent lelkét. Jézus Isten egyszülött fia, aki Istenként a szent lélek hordozója, megosztja velünk tanítványaival az ő szent lelkét. Érdemes belegondolni abba, hogy a jövendőlés szerint, ami Jézusra vonatkozik, az Úr lelke megnyugszik rajta. Izaiás próféta mondja, amikor beszél az eljövendő messiásról, hogy rajta nyugszik az Úr lelke, az értelem lelke, bölcsesség lelke, tudomány lelke, erősség lelke, tanács lelke. Talán, ha egy pillanatra belegondolunk ebbe a kifejezésbe, hogy megnyugszik, akkor megértjük, hogy arra akar utalni Izaiás próféta, amikor az Úr lelke megnyugszik a messiáson, Jézuson, hogy valóban Istennek a szent lelke, amikor rászáll, rajta van az Úr Jézuson, akkor megpihen. Ez egy csodálatos kép. Valahol azt akarja mondani, hogy a Szentlélek, akit maga a Szentírás is egy galambhoz hasonlít, olyan, mint amikor megpihen az embernek a kertjébe, leszáll az ember vállára egy galamb. És addig, ameddig valóban nyugodt és békés vagyok, addig pihen a vállamon Isten szent lelke. De minden belső nyugtalansággal, minden belső erőszakossággal, vigyázatlan mozdulattal el tudom ijeszteni ezt a galambot. Jézus olyan volt, akin valóban megnyugodott, megpihent az Isten lelke. És ahhoz, hogy mi keresztények, akik ajándékba kapjuk az Úr Isten lelkét, akiket Jézus megajándékoz az ő lelkével, ugyanilyen belső magatartással, ugyanilyen bizalommal, ugyanilyen békével hordozzuk az Isten lelkét. Érthető módon, hogy a Szentlélek nem egy galamb. De valahol ez a galamb jelkép megfogalmazza azt, ami nagyon megtapasztalható a Szentlélek kapcsán. Azt, hogy a Szentlélek végtelenül tele van tapintattal és tisztelettel, soha semmit nem erőltet rá a keresztény hívőre. Ha a keresztény hívő okosabb akar lenni, mint a Szentlélek sugallatai, majd én tudom, hogy mit kell csinálni. Erőszakosabb, ha nem figyel elegendő módon erre a vállára telepedő galambra, akkor a galamb elrepen. Tappintat a tisztelet annyira sajátja a Szentléleknek, annyira úriember, hogy csak is akkor, hogyha megőrzöm a szívembe a békét, a kedvességet, az egyszerűséget, akkor pihen meg. Akkor érzi magát valóban otthon a Szentlélek az én szívembe. A béke, a tapintat, a tisztelet, ezek talán első pillantásra a gyengeség jelei, de igazából ezek egy egész különleges belső erőnek a jelei. Az Úr Jézus azért hordozza a szent lelket, mert állandóan őrzi ezt a belső békét, a tapintatott tiszteletet, szerítséget. Ez a szó, hogy a szerítség, ez az, amit Jézus a 8 boldogságban is mond, amikor azt mondja, boldogok a szeridek, mert ők öröklik a földet. A szerítség az, ami ahhoz szükséges, hogy az Isten lelkét, akit ajándékba kapott az egyház pünköstkor, akit a keresztelésben, meg a bérmálásban mindannyian megkaptunk ajándékba, meg tudjunk őrizni. Vagy pontosabban, hogy kinyíljunk az ő működése előtt. A szerítség az a belső erő, amivel lehetőséget adunk a Szentléleknek arra, hogy munkálkodjon bennünk. Emlékszem, hogy kispapkorunkban, hogyha úgy láttuk, hogy valaki még nincs fölkészülve igazán a papságra, de mégis már fölszentelik, akkor viccesen azt mondtuk, hogy hát itt a Szentlélek kényszer leszállást fog végrehajtani. Igazából a Szentlélek csak akkor működhet. Szerítséggel fogadjuk, kényszeríteni nem lehet. Ő se akar bennünket, hanem egy tapintatos baráti kapcsolaton keresztül akar bennünket őrizni, akar bennünket vezetni. Éppen ezért pünkösd érkezésére készülődve a Szentlélek elérkezésének az ünnepére fontos dolog elgondolkozni a szerítségről, méghozzá arról a fajta szerítségről, amit Jézus a boldogságok közé sorol. Boldogok a szelidek, mert ők öröklik a földet. Szeretném most épp ezért feldolgozni azt a Zsoltárt, amiből Jézus ezt a mondatot idézi. Ugyanis Jézus ezt a mondatot a 37-es Zsoltárból idézi. Nem arról van szó, hogy Jézusnak szüksége volna bármiféle támaszra az Ószövetségből, de Jézus beteljesíti, illetve kiemeli a lényegét az Ószövetségnek. És ezt a gondolatot is különleges módon fontosnak ítéli. Érdemes belegondolni abba, hogy amikor Jézus a 8 boldogságról beszél, akkor mindig azt akarja mondani, hogy abból minden 8-at el kell sajátítanunk. Nem csak az egyiket, nem csak a másikat, hanem ahhoz, hogy valóban az ő útján járjunk, kell mind a 8. Ez ugyanannak a boldogságnak, ugyanannak a hívő állapotnak a 8 különböző arculata. A szerítség is olyasmi, ami hozzá tartozik a keresztény hívő ember életéhez. A 37-es Zsoltárt szeretnénk tehát most egy kicsit földolgozni, és ahhoz, hogy ténylegesen meg tudjuk érteni a lényegét, mondani valóját ennek a Zsoltárnak, pontosan meg kell határozni, hogy mire is utal. Ez, amit Jézus kiemel belőle, hogy boldogok a szelidek, mert ők öröklik a földet, ez igazából szinte a legközpontibb mondani valója ennek a Zsoltárnak. És fontos az érteni, hogy mit jelent ez, hogy örökségül nyerni a földet. Legtöbbször úgy szoktuk kifejezni, hogy a szelidek azok, akik az egész föld golyót, az egész világot végül örökségül fogják nyerni az Istentől. Ez az értelmezés is helyes, hiszen azért, ha megnézzük még a történelmet is, különböző diktatúrák, erőszakrendszerek jönnek-mennek, a föld egyszerű népe az mindig marad. És igazából ténylegesen az a föld, aki megműveli. Azonban Jézus, meg a Szentírás kicsit más megvilágításba akarja helyezni ezt a gondolatot, amikor arról beszél, hogy a szelidek öröklik a földet. Az Ószövetség számára az örökség, a föld öröksége annyit jelentett, hogy minden egyes izraelita családnak volt egy földbirtoka Kánaán földjén, Izrael földjén, az ígéret földjén. Isten Ábrahámnak, Izsáknak megígéri, hogy örökségül adja vándorlásuk földjét, azt, ahol jövevényként éltek, és majd az utódainak fogja adni. Isten beteljesíti ezt az ígéretet, és amikor beteljesíti, akkor az izraeliták szétosztják maguk között ezeket a földeket, és mindenkinek van egy-egy föld birtoka. De nagyon fontos az hozzátenni, hogy az izraeliták mindig úgy érezték, mindig arról beszéltek, hogy ez a föld úgy az ő örökségük, hogy igazából az Isten földje, az Úr földje. Tehát az igazi birtokos, az igazi tulajdonos, az maga az Isten. Ők örökségül kapták, és minden egyes családnak, minden egyes személynek megvan az a föld birtoka, de igazából ahhoz, hogy hűségesen meg tudjanak maradni ezen a földön, hogy meg tudják őrizni az örökségüket, ahhoz mindenek előtt az Úrhoz való hűség kellett. Hogyha elhagyták az Úristent, az Úristen engedte, hogy elveszítsék ezt az örökséget. Igazából erről szólt például a babiloni fogság. A választott nép elhagyja az Istent, és Isten ezért elhagyja őket, és a fogsággal elveszítik a földet is, hiszen elveszítik az otthonukat, a hazájukat, éppen azért, mert nem voltak hűségesek az Úristenhez. Valahol, tehát ha hasonlatként akarom megmondani a szentírási gondolkodás volt, akkor azt kell mondani, hogy úgy képzelték el, hogy albérletben vannak az Úristennél. És ez egy olyan élmény volt, amikor az örökséget kaptak az Úr örökségén belül, részük volt az ő Istenükkel. Vagyis életközösségben voltak azért, mert Isten földjén kaptak örökséget. Ahogyan én, ha albérletben vagyok egy híres embernél, akkor igazából kapcsolatban vagyok vele, életközösségben vagyok vele, hiszen az ő otthonában van egy részem. Az örökség szó persze azt akarta jelenteni, hogy ez sokkal több, mint egyszerű albérlet. Valami, ami ténylegesen az élet lehetőségét adja. De ugyanakkor ez volt az, ami összekötötte őket az Úrral. Mert a föld alapvetően az Úré volt. Egy csodálatos elgondolás ez. Mi keresztények ezt már kicsit másképp értelmezzük, de nagyon sok helyen még előjön az Új Szövetségben is. Jézus is, amikor Szent Péter nem akarja engedni, hogy megmossa a lábát utolsó vacsora alatt, akkor azt mondja, ha meg nem moslak, nincs részed velem. Istennel részt bírni, Isten tulajdonából örökséget kapni, ez még a mai napig is keresztényként is egy nagyon-nagyon fontos gondolat, még hogyha mi el is választottuk a föld birtoktól. Az Ószövetség számára viszont ez az örökségül kapni a földet, Isten földjén örökséget kapni, ez egy központi gondolat volt. És a 30-es Zsoltár épp azt mondja, hogy igazából csak a szelidek kaphatják és őrizhetik meg ezt az örökséget. Ez nagyon fontos dolog, hogy annak ellenére, hogy megkapta minden egyes család az örökségét, ezt meg kell őrizni. Tovább kellett adni a következő generációk számára, hogy a leszármazottaknak is legyen öröksége az Úristennel. Így beszél tehát a 37-es Zsoltár, amikor arról beszél, hogy a szeridek fogják örökölni a földet. Az egész Zsoltárnak, tehát a központi gondolat az az, hogy a föld az Úré, és ahhoz, hogy valóban meg tudjam őrizni az örökségemet, ahhoz az Úrhoz kell hűségesnek maradnom, sőt az Úrra kell bíznom magamat. Aki nem bízza magát az Úrra, az elveszíti az örökséget. Ez az önmagamnak az Úrra való rábízása, ez igazából, amit a szelídség jelent. Hallgassuk a Zsoltárt. Ne irigykedj azokra, akik rosszat tesznek, ne irigyeld a gonosztevőket. Mert mint a fű hamar elhervadnak, és elszáradnak, mint a zöldelű növény. Remélj az Úrban, a jót tedd, és akkor megmaradsz földeden, és biztonságban élsz. Az Úrban leld örömöd, ő majd betölti szíved vágyát. Ajáld az utadat az Úrnak, remélj benne, ő irányít majd. Becsületet felragyogtatja, mint a napot, igazságodat, mint a fényes hajnalt. Nyugodj meg az Úrban, és remélj benne. Ne irigykedj arra, akinek siker kíséri útját, az emberre, aki gonoszságot művel, hogy elpusztítsa a szegényt és a gyengét. Adj el a haragot, és nem illetatlankodj. Föl ne gerjedj, nehogy vétkezzél. Nézd, a gonoszok eltűnnek, de akik az Úrban bíznak, azok örökségül kapják a földet. Igazából az egész Zsoltárnak a kiinduló gondolata az, hogy vannak a gonoszak, erőszakosak, akik kicsinyeket, gyengéket eltiporják, és akikre sokan irigykednek, sőt maga a hívő ember is időnként irigykedik, akik az erőszakon keresztül sikert érnek el. Egy olyan élethelyzet ez, amit azt hiszem, hogy mindannyian ismerünk. A könyöklők, a szemtelenek a mások kárán újra meg újra előnyt, eredményt kovácsolnak, a mások hátára rátaposva érvényesülnek. És az ember elítéli ezt a magatartást, de ahogyan halad az idő, ahogy azt látja, hogy ezek az emberek érvényesülnek, sarjadnak, mint a fű, növekszenek, látványosan, akkor az ember valahogy fölébred, az ember szívében is egyfajta irigység, hogy hát hogy van az, hogy én a jó úton járok, ez pedig mégis rossz úton járva előbb többre viszi, mint én. Zsoltáros azt mondja, ne irigykedj azokra, akik rosszat tesznek. Tényleg olyanok, mint a fű, de amely zöldel, de hamar elszárad. Igazából fa sokkal-sokkal lassabban növekszik, mint a fű. De sokkal tartósabb is az élettartalma. Az, aki egy pillanatban zöldel és növekszik, mint a fű, látványosan, elmúlik egy rövid idő, és igazából már nincs is. Az viszont, aki az Úrba leli örömét, annak az Úr tölti be a szíve vágyait. Az Úrba lelt örömet, ő majd betölti a szíved vágyait. Felragyogtatja becsületedet, mint a napot. Benne remélj, ő majd irányít. Nyugodj meg az Úrban, és remélj benne. Ne irigykedj arra, akinek sikerek kísírja az útját, aki gonoszságot művel és elpusztítja a szegényt meg a gyengét. Hagyd a haragot, és ne méltatlankodj, föl ne gerjedj, nehogy vétkezzél. Igazából arra figyelmezteti a hívő embert, a zsoltáros, akinek a szívébe fölébredt egyfajta irigység a gonoszok sikerei miatt, vagy legalábbis méltatlankodás, hogy ez az irigység, ez a méltatlankodás olyan, mint a méreg, amivel éppen, hogy elszakítom magamat az Úristentől, éppen, hogy megmérgezem a saját magamba az életet. Megmérgezem az saját életemnek a forrását, azt a kutat, amiből merítek. Az irigység, még hogyha jogosnak is tűnik, a fölháborodás, ami jogosnak tűnhet, mégis a gonosznak nem árt, de az én Istennel való kapcsolatomat gátolja. Ezért tiltja meg a zsoltáros eszefajta irigykedést, bélyegzi meg valami rossznak. Ne irigykedj! Úgy néz ki, hogy mint a fű, úgy növekszik a gonosz, te pedig, mintha nem érnél el akkora sikereket, pedig az Úrban bízol, az igazságra akarsz építeni, de ha nekiállsz irigykedni, ha nekiállsz fölháborodni, akkor igazából azt a fajta mérget öntöd el a szívedbe, ami meggátolja az, hogy te magad az Istenből tudj meríteni, az Istenből tud élni. Erre mondja, hogy a gonoszok el fognak tűnni, de akik az Úrban bíznak, azok örökségül fogják kapni a földet. Ez az, akik az Úrban bíznak, örökségül kapják a földet, a gonoszok pedig eltűnnek, ennek ez a gondolat van a hátterében, amiről az előbb beszéltem, hogy föld igazából az Úré. És ahhoz, hogy az Úristen áldását érezzem, és meg tudjam őrizni az én örökségemet, földbirtokot, tovább tudjam adni, hogy ezen keresztül részem legyen az Úristennel, ahhoz az kell, hogy mindenek előtt az Úrban bízzak. Föld az Úré. Annak adja, akinek akarja. És csak annak adja, aki az ő törvényeit követi, aki valóban benne bízik. Így folytatja zsoltáros, egy kis idő még, és sehol sem találod a gonoszt. Keresed a helyét, de nem találod. A szeridek ellenben örökségül kapják a földet, és élvezik a béketeljességét. Vagyis egy kis idő, és nincs is már a gonosz, még a helyét se fogod találni. Ez meg ismét egy kép van a virágról, mondja egy másik zsoltár, hogy olyan az ember, mint a virág, gyönyörű, virágzik, aztán néhány hét múlva már azt se tudjuk, hogy hol volt, még a hely is nehéz meghatározni. Annyira gyorsan elvilágzik az ember. És ezt a képet alkalmazza a gonoszokra, akik burjánzanak, erősnek látszanak, mint a fű. De aztán egyszerre, egy rövid idő múlva, és ez a rövid idő nem egy-két nap, de igazából a természetben is látjuk, hogy a fűnek az élettartalma, a virágzása, zöldelő ereje nem ugyanaz, mint egy fáj. A szeridek örökségül fogják kapni a földet, és élvezik a béketeljességét. Az istentelen ártó tervet sző az igaz ellen. Csikorgatja ellene a fogát, az Úr azonban kineveti őt, mert látja, amint eljön a napja. Úgyis az istentelen, a gonosz, az még az igaz ellen is megpróbált cselt szőni. Nem egyszerűen csak könyökléssel előre jutni, hanem még elpusztítani az igazat is. Isten azonban kineveti, mert látja, hogy a gonosz napja közeleg. Vagyis a gonosz megbüntetésének, pusztulásának a napja közeleg. A bűnösök kardot rántanak, íjat feszítenek, hogy elpusztítsák azt, aki egyenes úton jár. De kardjuk saját szívükbe hatol, nyilaik széttörnek. Jobb a kevés, amit az igaz bír, mint a bűnös nagy gazdagsága. Mert a bűnösök karja eltörik, ám az igazat támogatja az Úr. Az igazak életére gondja van az Úrnak, ezért örökségük megmarad örökre. A csapás napjaiban nem vallanak szégyent, éhínségben táplálékhoz jutnak, ám a gonoszoknak el kell pusztulniuk, az Úr ellenségeinek, mint a mezők virágának, elhervadnak és eltűnnek, akár a füst. És ismét csak arra a hasonlatra tér vissza, hogy az igazak életére az Úrnak van gondja, és ezért marad meg az ő örökség mindörökre. Az Úristen a sajátját az igazaknak őrzi meg, a saját tulajdonát. És ezért megőrzi azt az örökséget, amit az ő földjén birtokolnak az igazak. Nem arról van szó, hogy nem éri őket csapás, de a csapás napjaiban is nem vallanak szégyent, Isten fogja a kezüket. Éhínségben is táplálékhoz jutnak. Csapás, a megaláztatás nem kerül az igazakat sem. Elég, ha a szentjeinkre nézünk, elég, hogyha az Úr Jézusra, a szűzanyára nézünk. De azokban a napokban sem vallanak szégyent. De a gonoszok, mint a mezők virága, eltűnnek, sőt, akár a füst, elszállnak. És tovább sorolja a zsoltáros az istenteleneknek a gonoszságát, az istentelen kölcsönkérés nem adja meg, de a jó megértéssel telve ajándékoz. Akiket megáld az Úr, azok birtokolják a földet, akiket megátkoz, azok megsemmisülnek. Az Úr biztossá teszi az ember lépteit, akinek az útjába tetszését leri. Ha megbotlik is, el nem esik, mert az Úr fogja kezét. Ez annyira szép ez a hasonlat. Az életet nagyon sokszor hasonlítja a Szentírás egy úton járáshoz. Egyáltalán az életmódnak, a helyes életmódot mindig a helyes útnak nevezi. A tisztességtelen életmódot pedig a tisztességtelen úton járásnak. És itt is azt mondja, hogy aki ebben az Úr kedvét leri, annak a lépteit biztossá teszi. Amikor az ember biztosan, szilárdan lépked az útján, célja van, tudja, hogy mit akar. Megbotolhat, de el nem esik, mert az Úr fogja a kezét. Mint amikor a kisgyermek fogja az édesanyja kezét, és útközben megbotlik, de el nem esik, meg is sírok, mert az Úristen fogja a kezét, és segít újra talpra állnia. Ifjú voltam, és megöregedtem, de sohasem láttam még, hogy elhagyott lett volna az igaz, vagy hogy gyermekei kenyeret koldultak. Ez viszont egy élettapasztalat, ami annyira elgondolkodhat, amikor azt mondja, hogy az igazat sem kímélik a csapások. De azt mondja, ifjú voltam, és eljárt felettem az idő, megöregedtem, de nem láttam még elhagyott igazat. Nem olyat, akit nem ért volna csapás, de az, aki a csapásban nem maradt volna valamilyen módon talpon. Hogyha jön a vihar, az általában csak a száraz ágat töri le. Az élő, eleven ág, az viszont inkább megerősíti. Mindenkor megértő és kölcsönt adni kész, ezért gyermekei is áldásba részesülnek. Hagyd el a rosszat és tedd a jót, akkor megmaradsz mindörökre, mert az Úr az igazságot szereti, és nem hagyja el soha szentjeit. Az álnokok örökre megsemmisülnek, a gonoszok nemzetsége elpusztul, ám az igazak birtokolják a földet, és ott laknak mindörökre. Már harmadszor találkoztunk tehát ezzel a gondolattal, hogy örökségként birtokolni a földet. Először azt mondta, hogy akik az Úrban bíznak, aztán a szelidek, ez alkalommal pedig az igazak. Igazából mind a három alkalommal ugyanarról van a szó, hogy a szelidség együtt jár az Isten törvényeinek elfogadásával, Isten törvényei igájába hajtom a fejemet, akkor, amikor tiszteletbe tartom az ő törvényeit, de ez a fajta szerítség, ami az Úrban való bízás, ami az igaz úton járás, nem ijedezés, nem azt jelenti, hogy belső gyenge, törékeny vagyok, hanem éppen egy egészen különleges belső erőt, elszántságot jelent. De az Úr felé, az Úr törvényei felé, és ezzel az elköteleződéssel az Úr megőrzi számomra az örökséget. A gonosz leselkedik az igazra. Annak elvesztésén fáradozik, de az Úr nem adja kezére, és nem találja bűnösnek, a majd ítélésszék elé áll. Bízzál az Úrban, és kövesd az útját, és megőriz a gonosztól, és ő fölemel, hogy tiéd legyen a föld, és elégtételen lásd a gonoszok pusztulását. Láttam én már bűnöst, büszkén fennhíjazott, mint a Libanon cédrusa, fennhordta a fejét, ám amikor újra arra jártam, már nem volt sehol. Kerestem, de sehol sem találtam. ugyanaz a gondolat jön vissza, egy élettapasztalatként, hogy hány és hány gonosz embert láttam, mondja Zsoltáros, aki kevélyen büszkélkedett a gonoszságával. Elmúlt néhány év, elmúlt egy-két évtized, arra jártam, és már sehol sem találtam. Nézd az ártatlant, tekints az igazra, a békesség emberének marad ivadéka. A bűnösök ellenben elpusztulnak, a gonoszok hada elenyészik. Az igazaknak az Úr ad szabadulást, ő a védelmük a szükség idején. Segítőjük az Úr és szabadítójuk, fenntartja életüket, mivel nála keresnek menedéket. Mi tehát a központi gondolata ennek a Zsoltárnak? Az alapprobléma az az, hogy a hívő ember, aki az Úristen útján akar látni, látja a gonoszok sikereit. Látja, hogy a gonoszok, mint a fű, növekszenek, zöldelnek, és valahol felébred a szívébe egyfajta irigység. És az, amit elmagyaráz a Zsoltáros, egyrészt felhívja figyelmünket. Ennek a veszélyeire. Ténylegesen, ha csak egy kicsit is a szívünkben nézünk, igen gyakran kerülünk ilyen helyzetbe, mikor látjuk valóban egyes erőszakos, gonosz, vagy legalábbis könyöklő embereknek a sikerét, ki megpróbálja a rövidebb úton megtalálni a boldogulást, és sikerül. Sőt, az igazak, a hív ember fölé kerül. Ez a fajta kísértés, hogy legalábbis elkeftenedek, amikor látom a gonoszok sikerét, ez újra meg újra szembe jön velünk. Ez a hozzáállás, amire tanít bennünket ez a Zsoltár, igazából el akarja venni a szívünkből az a gonoszok sikere iránti felháborodást, irigységet, titokba talán azt is, és visszavezet bennünket a szelídséghez. A szelídséghez, aminélkül nem lehetünk az Isten lelkének hordozói. Boldogok a szelidek, mert ők öröklik a földet. Azzal indítottam ezt a mai elmélkedést, hogy közeledik a pünkösd. A pünkösd ünnepe nem azt jelenti, hogy újra megkapnánk a Szent Lelket. Hiszen ha egyszer megkaptuk, akkor a Szent Lélek itt van a szívünkben. De valahol azt kell, hogy jelentse, hogy a helyes magatartással lerázzuk magunkról azt a port, ami a lelkünkön van, és engedjük a Szent Lelket működni. Nagyon sokszor hívő emberként is Szent Lelket beállítjuk, egy sarokba leültetjük, és majd mi tudjuk a dolgunkat. Nem juthatunk helyes útra, csak is az Isten Krisztus Szent Lelkével. Engedni kell, hogy szóljon hozzánk is, figyelmesen odafigyelni, odahajolni az indítatásaira. Isten Szent Lelke végtelenül tapintatos, de ha odafigyelünk az ő csendes útmutatásaira, akkor megtaláljuk azt az utat, ami az élet, a maradandóság, az Istentől kapott áldás útja. Azt kívánom, hogy sikerüljön megtalálnunk a szelídség útját, és sikerüljön nyitottabb szívvel várni a pünkösd ünnepét, Szentlélek érkezésének az ünnepét, és megújítani a vele-velő kapcsolatunkat. Ezzel a jó kívánsággal köszönök el kedves Mária Rádió hallgatóktól, és kívánom, hogy ez a Zsoltár is segítsen bennünket hitünk elmélyítésében. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Az Ismeretlen Zsoltárok című műsorunk hangzott el. Amely főtisztelendő dr. Horváth Endre atya műsora.